Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk és tanít bennünket a mai újszövetségi ige szakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetének első 10 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten most számunkra kiküldte. Jézus így szólt a tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson-e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer visszatér hozzád, ezt mondva, megbántam, akkor is bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé és imádságban, forduljunk hozzá. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket ide, hogy elcsendesíts, hogy magad elé állíts, hogy a szívünkhöz szólj. Mindenek előtt hálát adunk neked, hiszen végtelen türelemmel bánsz velünk, végtelen a te irgalmad, hűséged, és megengesztelődni kész a te szíved. Köszönjük ezt, Urunk, hiszen nem magától értetődő. Mi oly sok mindennel terheltünk, bosszantottunk, fárasztottunk téged, akár csak az elmúlt héten is. Hadd lássuk, Urunk, a bűnt bűnnek, hadd fájjon az, és ugyanakkor hadd halljuk a kegyelem igéjét, hogy átjárjon, megelevenítsen, hogy új életre és új szolgálatokra indítson minket. Ajándékozz meg, Urunk, azzal, hogy te szólsz, hogy nem emberi beszédet hallgatunk, hanem hallunk téged. Kérünk, mennyei atyánk, jöjj el közénk szent lelkeddel, szükségünk van rád, Urunk, arra, hogy rávilágíts a mi életünk valóságára, szívünk állapotára, és rávilágíts arra, ahogy te közeledsz a bűnös emberhez hozzánk. Köszönjük, hogy itt lehetünk és hallgathatunk téged. Köszönjük, hogy a te igéd ma is szól és él, és elvégzi bennünk mindazt, amiért kiküldted. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk ellenállók, ne legyünk olyanok, mint akik nem akarják befogadni és megfogadni a te szavaidat. Így kérünk, szent lelkeddel munkálkodj bennünk, és dicsérünk, magasztalunk előre mindazért, amit kegyelmesen ma átadsz nekünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, légy itt és maradj itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy a lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Lukács evangéliuma 17. fejezetének 3. és 4. versében a következőképpen. Vigyázzatok magatokra, ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer visszatér hozzád, ezt mondva, megbántam, akkor is bocsáss meg neki. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ugye testvéreim, ti is úgy vagytok vele, hogy családban és barátok között gyakran kimondjátok ezt. Vigyázzatok magatokra. Amikor útra kelnek gyerekeink, vagy ismerőseink, vagy egy új feladat elé néznek, akkor így bátorítjuk egymást, vagy őket, vigyázzatok magatokra. De vajon óvjuk-e egymást és önmagunkat a neheztelés veszedelmétől? A neheztelés, a haragtartás veszedelmétől. Mert a neheztelés, nem véletlenül, hogy a nehéz szó szerepel a tövében, egy nehéz teher, mint egy nehéz szikla, ott tartása a szív mélyén. A neheztelés ennek a sziklának a szívben való megőrzését, megtartását jelenti. És miután ez rombol, és miután ez betegít, az Úr Jézus nagyon jól tudja ezt, és ezért kezdi a megbocsátásról szóló tanítását ezzel a figyelmeztetéssel. Vigyázzatok magatokra! Ne tegyétek tönkre a saját életeteket! Ne tegyétek tönkre a szíveteket, és nyilván szeretteitekét sem! Vigyázzatok magatokra, mert a neheztelés, mint súlyos teher, tönkre tesz. És itt már az elején hadd hívjam föl a figyelmeteket arra különös összefüggésre, hogy ugye amikor valaki megbánt minket, megbánt engem, akkor ő a vétkes, de én mehetek tönkre benne, ha nem bocsátok meg. Ő vétkezett, de az én szívem fog belebetegedni, ha a neheztelés veszedelmével nem nézek szembe, és nem értem meg, miért mondta ilyen hangsúlyosan az Úr Jézus többször is, bocsássatok meg egymásnak. Vigyázzatok magatokra, mert ha nem bocsátotok meg, tönkre teszitek az életeteket. Sőt, a hitünket ostromolja és roncsolja a neheztelés, a haragtartás, a meg nem bocsátott bűn. A zsidókhoz írt levélben olvassuk a következőt, a 12. fejezetben. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A keserűség gyökereként mutatja itt be a neheztelést, a haragtartást, a megbocsátani nem akarást, és azt mondja, hogy mint keserűség gyökere felnőhet, kárt okozhat, sőt, másokat is megfertőzhet. Rossz illata, kisugárzása, hatása van a családban, a gyülekezetben, sőt, az egész társadalomban és az emberiség életében. Hány betegség, depresszió, levert hangulat megelőzhető lenne, ha odafigyelnénk és engednénk annak, amit itt Jézus tanít. Mert bizony rengeteg betegség, levertség és keserűség oka a kiengesztelhetetlenség. Amikor nem engeded, hogy Isten kiengesztelje a szívedet, hanem megtartod a haragot, és hordozod a nehezet, amely lassan, de biztosan agyonnyom téged. Mik a megbocsátás előfeltételei? Ha annyira fontos, ha ennyire a szívünkre helyezi Jézus, és mondja, hogy vigyázzatok magatokra. Olvastuk itt a 3. versben, ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha megbánja. Ó, ezt ismerjük, ugye? Ez ismerős. Majd, ha megbánja, ha jön, ha bocsánatot kér, akkor talán. De testvér, a mai ige alapján értsd meg, és hidd el. Felejtsd el ezt, de nagyon gyorsan. Felejtsd el még akkor is, ha itt vissza fogunk rá térni, mert tényleg itt van Jézus mondatában, hogyha megbánja, De nem itt kezdődik a gyógyulás, és nem itt kezdődik a megbocsátás, testvérek. Mint hogy a Biblia sem itt kezdődik, és az Úr Jézusnak sem ez az első mondata és tanítása. Felejtsd el gyorsan, amikor magadban azt gondolt, igen, ha megbánja, akkor majd foglalkozom a megbocsátás kérdésével. Mert testvéreim, aki már kegyelemből él, az folyamatosan kegyelmet oszt. Egyszerűen szólva, megbocsát. Aki már kegyelemből él, az folyamatosan kegyelmet oszt. Pál az Efézusi levélben írja a 4. részben, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ismered már ezt, testvérem? Isten megbocsátott neked a Krisztusban, abban a történésben, amit az Úr Jézus Krisztus végigjárt és élt nagypénteken, ott a Golgota keresztjén. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. De a kegyelmet nem ismerő és nem kérő lélek kegyelmet adni nem tud. A kegyelmet nem ismerő és nem kérő lélek kegyelmet adni nem tud. Gyönyörű szép verse József Attilának, szoktam néha idézni, itt is engedjétek meg, a Nem emel föl című alkotás. Így szól az első versszaka. Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. És tudjátok, hogy mi a szomorú, hogy ő végül is kivel volt kegyetlen? Önmagával. Belenehezült a sárba. És valami miatt nem hallotta, valami miatt meg nem tudta ragadni, nem tudjuk miért és hogyan a kegyelmet, és belenehezülve a sárba, kegyetlenné vált önmagával szemben. Mert eldobta magától, és eldobják maguktól az öngyilkosok a lehetőséget, az időt, amit ajándékba kaptak volna még, időt a megbánásra. Időt a bocsánat kérésre. Elszalasztják az időt a megbocsátásra. Közösségi oldalakon futott be a hír, egy fiatal valahol talán Amerikában, amikor megtudta, hogy halálosan rákos beteg, öngyilkos lett. És tudjátok, mi megdöbbentő? Ott vannak a hozzászólások, és mind lelkesedik. Micsoda bátor tett! Micsoda bátor tett, amit ez a fiatal megcsinált? Bátor tett az öngyilkosság? Júdás bátor volt, amikor nem kereste meg a megbánás helyét, hanem eldobta az életét? Micsoda félrevezetés, micsoda önbecsapás, micsoda szörnyű helyzet, amikor még volna idő, volna idő arra is akár, hogyha akarja Isten, meggyógyít. Volna idő arra, a legfontosabbra, hogy akár most, a végén, fiatalon a végén, de atyám már lesz az Isten, mert belekapaszkodom hittel. És hogy a keresztelőn is utaltunk rá, olyan javaknak a részese leszek, amiről álmodni sem mertem addig. Belekapaszkodom abban a kis időben még, Jézus Krisztus szeretetébe, váltságába. Ahhoz kell bátorság, hogy az ember kilépjen a saját büszkeségéből, és bevallja, bocsánatra szorulok, Uram, bocsáss meg, és ha másért nem, azért bocsáss meg, mert én nem bocsátottam meg. Azért bocsáss meg, mert nem akarok megbocsátani sem másoknak, sem magamnak. Ha más bűnöd nincs, ez van és lehet, akkor ebbe szállj magadba, hogy engesztelhetetlen a szíved, hogy a neheztelést hurcolod, és azt gondolod, igazad van. Az a bátor tett, ha már így fogalmazták meg egyesek, amikor az ember kilép ebből a büszkeségből, és bevallja. Uram, én nem bocsátottam meg. Ha igazán magamba nézek, neked sem, Istenem. Neked sem bocsátottam meg. De itt és most megállok. Hallom az igét. És komolyan veszem a szavadat, Úr Jézus. Vigyázzatok magatokra. Ne tegyétek tönkre az életeteket. Hanem tanuljatok meg bocsánatból élni, és bocsánatot adni. Mi az első parancsa tehát Isten igéjének? Bocsáss meg, mert Krisztusért Isten is megbocsátott neked. És a megbocsátani tudás első feltétele tehát az, hogy Isten megbocsátó szeretetét megismerted, és hálás szívvel elfogadtad. Nem elég fejből idézni az igéket, most mégis fogok két ismertet, hanem át kell engedni a szívünkön, például az Efézus 2-ben. Szerintem velem együtt tudjátok mondani sokan. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen, dicsekedjen. Vagy a Róma 5-8. Isten abban mutatta meg irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk akkor, amikor még bűnösök voltunk. Előre, és erre majd még visszatérek, előre feltétel szabása nélkül bocsátott meg neked, és békélt meg veled az Isten. Semmit nem kér tőled, és már megbékélt veled. A második előfeltétele annak, hogy megbocsátani tudjunk, még mindig nem a vétkes bocsánat kérése. Pedig mi már szeretnénk ide jutni, ugye, hogy akkor beszéljünk arról, hogy tartozik a bocsánat kéréssel az, aki téged vagy engem megbántott. Nem ez a második feltétel. A második feltétel, mi csoda, amit itt az Úr Jézus mond? Figyelmeztesd. Ezt ki szoktuk hagyni, testvérek. Egyszerűen kihagyjuk. Helyette inkább neheztelünk, duzzogunk, haragot tartunk. Meg ilyeneket mondunk, meg gondolunk magunkban, ez nagyon csúnya volt tőle. Erre azért nem számítottam. Aztán valahogy így folytatjuk. Megbocsátok, talán, ha jön, őszinte bűnbánattal is bocsánatot kér. Ha ő jön, akkor talán megbocsátok. Nos, testvérek, erre a legtöbb esetben évekig várhatsz. Ugye tudnátok erről mesélni ti is. Évekig elhúzódnak ilyen ügyek. Családokban, gyülekezetben. És addig te neheztelsz, és a neheztelés veszedelme marja az életedet. Ahogy mondtam az elején, nem a másikét. Lehet, hogy nem is tudja, mit tett veled. Te roskadsz bele, és sorvadsz bele, mert nem akarsz megbocsátani. Az Úr Jézus mit mond? Vigyázzatok magatokra, és figyelmeztesd azt a másikat. Figyelmeztesd. Kész vagy-e az előbbi efézusi levél szellemében? Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Kész vagy-e ennek szellemében elmenni? És figyelmeztetni az ellened vétkezőket. Úgy, ahogy a Máté 18-ban az Úr részletesebben kifejti az intésnek a menetét. Ha valaki vétkezett, menj el hozzá, és beszélj vele, lesz, hogy négy szem közt, aztán ketten, hárman, később a gyülekezet előtt is. Menj el, figyelmeztesd. Hiszen a legtöbben nem is tudják, mit tettek, testvérek. Hát hány és hány félreértés van emberek között, családokban. Hány és hány helyzetet félreért az egyik. És tartja a haragot évekig. Mások figyelmetlenek, és így okoznak fájdalmat, és az a másik szenved, aki megcsinálta, észesen veszi. Egyébként is az érzékenységbeli különbségekkel élünk. Óriási különbségek vannak köztünk. Megbántasz valakit, és fogalmat sincs, hogy megbántottad, de ő olyan érzékeny, hogy megbántottad, és viszont. Te vérig vagy sértve, és a másik nem is tud róla, hogy mit csinált. Figyelmeztesd, mondja Jézus, szeretettel. Ne maradjon köztetek, a félreértésnek, a figyelmetlenségnek, az érzéketlenségnek az átka, nyomora. És tudjátok, az a legszomorúbb, hogy a gyülekezeti kapcsolatokat is megrontják ezek az el nem rendezett dolgok. Megrontják, mert félünk szólni, félünk, hogy a másik megsértődik, elhagy, vagy visszavág, vagy, ami velem is történt már, és biztosan fog is még ilyen történni, amikor végre Isten lelke rávet, hogy figyelmeztessem azt a másikat, menet közben kiderült, hogy ő is figyelmeztet engem. És rá kellett jönnöm, hogy igaza van. De legalább beszéltünk. És én mentem inteni, és ő bátor volt, és volt oly szeretetteljes, hogy intett engem. És aztán így borultunk le imádkozni együtt az Úr előtt. Kölcsönös bocsánatkéréssel és megbocsátással. Legszomorúbb, amikor gyülekezetben vannak megromlott kapcsolatok, amelyek évekig romlott állapotban maradnak. Tudjátok, milyen a romlott zöldség? Bűzlik a spájzban vagy a pincében. Bűzlik. Egy közösség is megbüdösödhet a meg nem bocsátás miatt. Nincs misszió, nincs ereje a missziónak, nincs szívből jövő diakónia, nincs ébredés. Mert ilyen bocsánat, de büdös közösségbe ki akar becsatlakozni? Nincs, amit soroltam, de van iszonyú terhek hordozása a szívekben. Fölöslegesen. Ma már világi kutatók is, és mások is egyértelműen kimutatják, kísérletileg igazolni lehet, hogy a méreg megmérgez. Hogy amikor a nyelvünk alakult, nem véletlenül így alakult. Ma már ezt mérni tudják. A megtartott harag, méreg, mérgez, szó szerint belülről, tönkre tesz, és teljesen fölöslegesen hagyjuk. Nem kellene ennek így lenni, ahogy írja Jakab apostol a levelében. Elindulunk-e, hogy figyelmeztessük azt, aki megbántott? Vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra, mondja az Úr Jézus Krisztus. És a harmadik feltétele a megbocsátásnak, tudjátok mi? A saját feltételeim megtagadása. A feltételeim megtagadása. Nem a másik feltételrendszerének, indulatainak és érzelmi kondícióinak a méregetése a dolgom. Elég őszinte, nem elég őszinte, tényleg bánja, nem bánja. Ő szab-e feltételeket, vagy sem? Ezt felejtsd el. Ha te valóban meg akarsz gyógyulni velem együtt, ha gyógyulást akarsz a családodban, a gyülekezetben, a városban, a társadalomban, akkor tagadd meg a saját feltételeidet, és úgy bocsáss meg. Mindenféle feltétel félretolásával. Jézus tanácsa ugyan képtelenségnek tűnik, pedig nem az. Azt olvastuk a negyedik versben, hogy naponta 7-szer is bocsáss meg. Tudjátok, ez a teljesség száma a Bibliában. Azaz akárhányszor bocsáss meg. Amikor Péter oda megy, Máté 18-on olvasjuk Jézushoz hasonló szituáció, és megkérdez, hogy Uram, összesen még 7-szer is meg kell, hogy bocsássak a másiknak? Erre azt mondja Jézus, hogy nem mondom neked, hogy 7-szer, hanem azt mondom, hogy 70-szer 7-szer is. És ugye tudjátok, hogy itt nem 490-re gondolt, hanem a végtelenségre, arra, hogy akárhányszor bocsáss meg. Nem csak egyszer-kétszer, hanem bármikor. Ez komolyan gondolja? Igen, testvérek. Akkor is, ha a másik visszaél az én megbocsátásommal? Igen. Akkor is komolyan gondolja, ha nem is szívből mondja a másik? Igen. Akkor is, ha egyre durvább az, amit megenged magának velem szemben, az a másik? Igen, igen. Igen, arra int, hogy tagadd meg az összes feltételedet, amit a megbocsátásodért felállítottál. Mindet? Igen, valamennyit. És itt így írtam föl a következő mondatot. Uram, hogy csináljam könyörgöm? Hogy lehet ezt megélni? Úgy, testvérek, hogy felnézünk rá, aki folyamatosan csinálja. Veled. Meg én velem. Folyamatosan ezt csinálja, amiről tanít. Mert ha elolvassuk az 1 János 1.9-et, remélem ezt is már sokan tudjátok fejből is, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Van feltétel? Egyedül a megvallás, de arról már utaltam, és mindjárt elmondom, hogy milyen feltétel. Azt vegyétek észre, testvérek, hogy nincs feltételszabás a szívedben, sem az életedben. Milyen mélységből lehet kiáltani az Úrhoz? A disznók vájújától is lehet. Olvasd el újra a tékozló fiú példázatát. És lehet kiáltani egy jól szituált polgári életből, ahol most döbbensz rá, hogy eddig azt hitted, nincs is bűnöd, de megbocsátani azt nem tudsz és nem akarsz. Akkor ebben kell, hogy magadba szállj. És ebben kell, hogy magunkba szálljunk. Gyülekezeti szinten, családi szinten, mindenek előtt. Arra int az Úr Jézus ebben a mai igében, hogy tagadd meg az összes feltételedet, amit a megbocsátásodért felállítottál, mindet. Hogyan? Úgy, ahogy ő teszi. Mert mi az ő bocsánatának a feltétele? A megvallás. Nem, testvérek, értsétek meg, a megvallásra annak van szüksége, aki elkövette a bűnt. És a megvallásra és a bocsánat kimondására, a megbocsátás kimondására neked van szükséged, nem az Úrnak. Neked. A te lelkedet szabadítja fel, ha megvallod a bűneidet, és a te lelkedet szabadítja fel, ha kimondod. Megbocsátok neked, testvérem. A te lelkednek, meg az én lelkemnek van rá szüksége, nem Istennek. Nekünk van szükségünk rá, hogy ne maradjon neheztelés, illetve semmilyen bűn teher a lelkünkön, mert a lelkiismeretünk is érzékeny, törékeny műszer. És ha sokáig hordjuk a bűn terhét, beleroskad. Depressziósá és beteggé tesz. Mi az Úr bocsánatának a feltétele? Azt, testvérek, hogy Isten már akkor megbékélt veled, amikor még egyetlen bűnvalló szót sem mondtál ki. Hadd mondjam még egyszer. Isten már akkor megbékélt veled, amikor még egyetlen bűnvalló szót sem mondtál ki. A 2 Korintus 5-ben olvassuk ezt. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Mikor történt ez? Nem tulajdonította neked a vétkedet? Hát akkor, amikor másnak tulajdonította. Abban a percben. Abban a percben. Isten megbékélt. És többé nem tulajdonította neked a bűneidet, hanem az ő fiának tulajdonította. Mintha az Úr Jézus lenne olyan megbocsátani nem akaró. Mintha az Úr Jézus lenne olyan irigy, hazug, tolvaj és parázna, mint amilyenek mi vagyunk. Akkor békélt meg az Isten nagypéntek délutánján. Ezt kiáltotta bele a világba Jézus egyetlen szóval. Elvégeztetett. Megbékélt az Isten. Nem tulajdonítja többi a bűnt az embernek, hanem az ő fiának tulajdonítja. És ha mégis feltételt keresünk, valóban nem a vallomáson és annak a minőségén, mennyiségén hogyan nyámulik, hanem egyetlen egyen, ami a te szívedben dől el, hogy hiszel vagy nem. Hogy elhiszed-e az Isten megoldását, vagy nem. Rábízod-e magad arra, amit Jézus Krisztus értett, vagy nem. Na ezt helyetted senki nem teszi meg. De értsd és tudd, a megbocsátásodnak, annak, hogy Isten megbocsáthasson neked, annak az előfeltételét Jézus már teljesítette, amikor meghalt, érted, miattad, helyetted a kereszten. Előre megbékélt az Isten, és ez nem azt jelenti, hogy nem lesz utolsó ítélet. Mert aki ekkora ajánlatot nem fogad el, aki ekkora szeretetet visszautasít, aki nem Jézusban hisz, hanem másban, magában vagy semmiben, arra nem terjesztheti ki Isten ezt a hatalmas ajándékot. De mi azért vagyunk itt, testvérek, hogy halljuk, hogy higgyünk, nem véletlenül a tanítványok is rögtön azt kérik utána, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Növeld a hitünket, hadd kapaszkodjunk be, amit mondasz, talán még nem is értjük egészen, talán nagyon nehéz, de aztán megértik nagypénteken, húsvétkor és pünköstkor, megértik, hogy az Isten mindent elrendezett, és az Úr Jézus mindent kifizetett. Mikor bocsáss meg tehát annak, aki vétkezett ellened? Előre, testvérem, előre. Előre bocsáss meg. Mielőtt elmennél figyelmeztetni. Nem utólag, hogyha kegyeskedik fogadni téged, meg úgy csinál, mint aki megbocsát, vagy bocsátot kér. Nem akkor. Előre. Amikor elindulsz hozzá, hogy figyelmeztesd a bűnére, akkor bocsáss meg neki. Ahogy Isten is megbocsátott neked Krisztusban, előre. És így, ha eljön az a másik bocsánatot kérni, vagy te elmész hozzá figyelmeztetni, akárhányszor meg fogsz bocsátani neki. Megvallom nektek, hogy itt az eredeti szöveggel elakadtam, ugyanis a negyedik vers végén jövő idő szerepel, tehát ezt vagy így lehetne fordítani, és ha hétszer visszatér hozzád, ezt mondva megbántam, akkor is meg fogsz bocsátani neki. És úgy elakadtam, hogy Uram, hogy miért van itt jövő idő? És most már értem. Hát ha én előre megbocsátottam, ahogy Isten megbocsátott nekem, akkor akárhányszor jöhet, hát már kész a szívemben a bocsánat. Meg fogsz bocsátani neki. Ha naponta hétszer jön, hát akkor hétszer. De hát ilyen nem fordul elő. Jó lenne, ha csak naponta egyszer megbocsátanánk egymásnak. De úgy szívből, igazán, ahogy Isten is megbocsátott nekünk Krisztusért. Figyelmeztesd, és fogadd el, hogy Isten téged, neked már megbocsátott. És őszinte szívből engedd, hogy a te szíved is megbocsásson. Ez gyógyulás lesz a lelkednek, és felüdülés a te testednek, ahogy mondja az ige. Ne hordozd a neheztelés terhét, rossz illatát. Vigyázzatok magatokra, mondja Jézus. És ha már nap mint nap Isten bocsánatából élsz, meg fogsz bocsátani a másiknak is. Úgy legyen. Ámen. Énekelve válaszoljunk először a hallott igére. A 220. dicséretet énekeljük, Valasi Bálint szép versét, énekét, imádságát. A 220. dicséret első verszakát, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy már Balassi Bálint is tudta. Te könnyebbíted lelkünk terhét, sőt, le tudod venni azt egészen. Köszönjük, Urunk, a tanításodat, amely szíven talál és leleplez. Hiszen lehet, hogy egyébként nagyon tisztességes életet élünk, de ott van a szív mélyén, a szívünk mélyén a neheztelés, a haragtartás, a megbocsátani nem akarás. Tele vagyunk feltételekkel, amelyeket felállítunk, hogy ha majd ezt teljesíti a másik, a házastárs, a családtag, a gyermek, a szülő, ha majd ezt teljesítik emberek körülöttünk, vagy gyülekezeti tagok, akkor, majd akkor megbocsátunk. Először is bocsáss meg nekünk, Urunk. Mert nem vettük észre, vagy nem vettük komolyan, hogy Te előre békéltél meg velünk. Előre elkészült a bűnbocsánat, mint ajándék. Előbb, mintsem, hogy vétkeztünk volna, nem, hogy mondhattuk volna neked, hogy bocsáss meg. Mindent előre végig gondoltál. A megmentésünkért mindent megtettél. A legnagyobb árat is kifizetted, édesatyánk, amikor egyetlen fiadat odaáldoztad értünk a kereszten. Hálát adunk neked, és alig találjuk a szavakat, hiszen hogy lehetne ezt elmondani neked? Hogy lehetne megköszönni ezt az elénk jövő szeretetet? Tudjuk, Urunk, egy a dolgunk, hogy kövessünk téged. Hogy kövessünk és higgyük, nem vagyunk egyedül. Mert a te áldott lelked ma is munkálkodik, a te igéd most is szól, és szólt hozzánk, hogy hazamenve végig gondoljuk, kit kell figyelmeztetnünk, vagy kinek kell most azonnal megbocsátanunk, és ki is mondanunk azt. De kérünk, segíts, hogy a szívünkben már most hadd bocsássunk meg mindenkinek, akik ellenünk vétkeztek. Úr Jézus, a tőle tanult imádságot oly sokszor elmondjuk, és oly sokszor egyáltalán nem veszük komolyan. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Köszönjük, hogy te már megbocsátottál. Hadd újuljunk meg, hadd kezdjünk veled újat, Urunk. Add, hogy a rossz illat, ami árad az életünkből, eltűnjön, és a te áldott jó illatod, szeretetednek illata hadd áradjon. Egyenként belülünk, családjaink életéből, a gyülekezet életéből, hogy sokan vágyakozzanak idejönni, téged megismerni, a te bocsánatod örömében megfürödni. Köszönjük, Urunk, hogy vannak hitvaló őseink, akik ezt tudták, élték, megfogalmazták, akár Arany János, vagy mások, hogy szépen írja, Jézus a kezében, kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Így folyamodunk most hozzád. Megváltó, megtartó Urunk, bocsásd meg a mi nehezteléseinket, a megtartott haragot, és most, ahogy megvalljuk neked, tisztíts meg minket minden gonoszságtól. Hadd, hogy egyen-egyenként magunkba szállva a mai nap valóban ne menjen le úgy a nap, hogy meg ne bocsátanánk, bocsánatot ne kérnénk. Kérünk, amit elkezdtél bennünk, vidd véghez. Így adunk hálát szavadért, tanításodért. Hálát adunk, hogy itt lehetünk és rád figyelhetünk. Maradj velünk, kérünk. Áld meg szeretteinket, vigasztald gyászolóinkat, bátorítsd a megfáradtakat, erősítsd őket, gyógyítsd betegeinket, akár otthon vagy kórházi ágyon fekszenek. Légy ott a határokon túlélő testvéreinkkel, szólíts meg mindenkit, aki csak hallhatja az igét, hogy kiki megkapaszkodva a te bocsánatodban megbocsátani is tudjon és akarjon. Kérünk, így adj békességet, megbocsátó békességet, mindenütt, ahol háború folyik, hiszen nem volna egyetlen háború sem, ha úgy bocsátanánk meg, ahogy te megbocsátottál nekünk. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, áld meg az előttünk levő hetet, szóljon hatalmasan a te igéd, az örömhír, hogy elvégeztetett, hadd szóljon estéről estére és jövő vasárnap is a te lelked teljes erejével, és könyörülj, hogy sokan eljöhessenek, akiknek most van itt az ideje a megtérésnek, akiket most fogsz újonnan szülni a te igéd és lelked által. Így kiáltunk hozzád a szolgálóért és a szolgálatokért, önmagunkért, szeretteinkért. Könyörülj rajtunk, és munkálkodj bennünk hatalmasan. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.